Folytatódik az Aréna, vendégünk továbbra is Herényi Károly, az MDF frakció vezetője. Holnap az Országos Választási Bizottság dönt a kérdésekről, ugyanaz majd nyilván kiderül, tehát ezt majd megtudjuk, de azért kíváncsi vagyok, az MDF mit vél, hogyan gondolkodik a lehetséges népszavazáson, mi lesz majd a stratégiája, mit fog mondani az embereknek, menjenek szavazni és hogyan?
Hát ezt majd akkor fogjuk eldönteni, amikor kiírják a népszavazást az adott kérdésekbe. Addig nem vagyunk hajlandóak ebben a meglehetősen idióta játékban részt venni. Így visszaélni egy olyan intézményrendszerrel, mint a népszavazás, nem lenne szabad.
Miért visszaélés ez?
Az előbb beszélgettünk a 2004. október 5-i népszavazásról. Az tökéletes tanúbizonyság volt a politika felelőtlen gondolkodásáról. Olyan kérdést vittek népszavazásra a népek elé, amit minden normális ország a környezetünkbe, akár Horvátország, akár Szlovákia, parlamenti hatáskörben oldott meg, mert úgy kell.
Jó, de hát az MDF-nek azért ott is volt álláspontja, mind a két kérdést illetve.
Ha már föltették, akkor volt álláspontunk. Képviseleti demokráciákban csak igazán komoly és igazán súlyos kérdésekben illik népszavazást kiírni.
Pont egy ellenpélda.
Az egy más kultúrájú, bizonyos értelemben más demokrácia értelmezési ország. Ezért azért védik magukat a mi demokrácia felfogásunktól is, hogy ez az ő hagyományos gondolkodás mondjuk fennmaradjon. Na de ilyen kérdéseket, amit most népszavazásra akarnak feltenni, ezt illik a parlamenteknek, vagy a parlamentnek megoldania, mert oda tartozik és oda való. Ráadásul ezeknek a kérdéseknek a jó része az értelmezhetetlen. Az egyik kérdés az már egyszer pont a kettős állampolgársággal szóló népszavazásról közösen tétetett föl. Egyszerűen nem tudtuk értelmezni. Amikor a szakértőinkkel először beszélgettünk erről a kérdéskörről, tehát a népszavazási kérdésekről, akkor az első reakció mindegyik szájából az volt, vagy mindegyik részéről az volt, hogy tulajdonképpen nem tudja, hogy miről kell szavazni és miről kell dönteni.
Ezek a kórházak maradjanak állami önkormányzati tulajdonban kérdés.
Tessék értelmezni, ez mit jelent? Nem lehet privatizálni például a konyhát? Honnan tudjuk, hogy nem működne jobban? Vagy mondok egy példát, amikor két vagy három esztendővel ezelőtt vérhiány volt, akkor elmentünk vért adni a Petőfi Sándor utcai kórházba. Tél volt, egy decemberi nap, és én megkérdeztem az igazgató urat, hogy miért fűtik az utcát drága pénzen, mert ott olyanok az ajtók, meg olyanok az ablakok, és olyan régi és hát elképesztően elavult fűtőberendezés van, és ilyen radiátorok, hogy látszik, hogy a világ pénzét tüzelésre fordítják, vagy fűtésre fordítják, ráadásul a meleg nagy része az kimegy az ajtón. És akkor azt mondta, hogy ő tudja, hogyha ennek a költségnek mondjuk egy évi részét, vagy annak egy meghatározott részét korszerűsítésre fordítanák, akkor a következő esztendőben már sokkal kevesebbet költeni fűtés, és két vagy három év alatt megtérülne a befektetés.
Jó, de ez félre,
most erre nincs mert nincs pénz az államnak, az önkormányzatnak meg pláne. Na most, ha egy magánbefektető azt mondja, hogy én ebbe beszállok, és én kötök egy olyan szerződést, hogy én ezt a fűtést korszerűsítem, és utána én üzemeltetem, és utána második, harmadik, negyedik évben valami nyereségem képződik, amiből mondjuk az épület egyéb részeit is fel tudom újítani, és még nyereségem is marad, akkor ez miért baj? Hát miért kéne a működő tőkét oda bevonni, ahova be lehet. Ezért nem értelmezhető ez a
kérdés. Magyarul akkor az MDF azért magában ezt nem utasítja el, bár itt ugye a kérdés nem a különböző szolgáltatásokra, amire az előbb utalt, hogy miért ne lehetne például a konyhát éppen kiszervezni, hanem itt magára az intézmények maradjanak tulajdonban.
Hát ez ki a fene kérdőjelezte meg?
Jó, világos,
hát ez
csak
nem volt kérdés.
A mostani kormányzati terv az sem feltétlen, bár ugye tegnap Kökély Mihályt erőfaggattam a többi közt, hogy jól értelmezem-e, hogy a mostani több pénztáros modell az végül is előbb-utóbb az vezethet, hogy mert intézmények is lesznek magántulajdonban, de gyakorlatilag ott a finanszírozásról van szó, nem magáról. Az, hogy majd egy esetleges pénztár kivel köt szerződést, azzal az intézménnyel, amelyiktől úgy gondolja, hogy jobb ellátást kap, ha ez önkormányzati, akkor az önkormányzati intézménnyel.
Na jó, de most hogy jön ez a népszavazási kérdés?
Hát úgy jön ide, hogy hát erről szól. Hát azt mondja, hogy önök el tudják képzelni éppen a privatizációt az egészségügyben, de az
nem
azt mondta,
a privatizáció,
hogy ez
a magántőke bevonását.
Világos, de hogy ez a kérdés ön szerint kiüti, meg azt mondom, hogy ez a kérdés magában nem üti ki azt, hogy a magántőke megjelenjen az
ez a kérdés, ez értelmezhetetlen. Tehát ez, ha nagyon le akarom egyszerűen, lehet, hogy azt mondják, hogy azért nem lehet privatizálni, utána bezárják a kórházat és kiürítik, vagy a fene tudják.
És a másik kérdés, kérdés, amit feltette a professzor, aki azt mondja, hogy egyetérte azzal, hogy a helyi önkormányzatok egészségügyi feladataik ellátásának módjára szabadon dönthessenek?
Akik?
Hát az önkormányzatok.
Ez pont egy olyan kérdés, csak az ellentetje a másiknak. Lehet, hogy ez nyelvtanilag helyes, majd megvívják ezt a csatát. Hadd ne kelljen ebbe beszállnunk. Tehát azért nem vannak ebbe... Hát, még az reméljük, hogy nem olyan biztos, vagy a fene tudja, hogy mi lesz vele, de elhűl az ország. Tehát, hogyha olyan kérdésekről beszélgetünk, az egészségügy vonatkozásában is, mint ez, és nem azt a kérdést tesszük, hogy tessék mondani, miért van az, hogy Magyarországon 6 évvel hamarabb halnak meg, mint mondjuk Ausztriában, meg az unió átlagánál még több. Miért van az, hogy 40 éves korára a legtöbb magyar már olyan beteg, meg olyan állapotban van, mint más normális országban 50 meg 60 éves korukban? Az egészségügyi reformnak nem az lenne a célja, hogy ezen a helyzeten változtassuk. Most a vita arról folyik, hogy egy rosszul működő rendszert, hogy lehet, egyébként finanszírozhatatlan rendszert, hogy lehet a jelenlegi formában tovább finanszírozni, vagy tovább életbe tartani.
De értelmetlenek tartják az ezzel kapcsolatos kérdéseket?
Már mivel kapcsolatban?
Az egészségügyel kapcsolatos kérdés, mert ugye ebből a 64 az gyakorlatilag az.
Hát a reform közelítését tartjuk egyelőre értelmezhetetlennek, ez mondjuk az SZDSZ meg az MSZP feladata, hogy ezt értelmezhetővé tegye. Egyelőre nem az.
Megfogalmazta a Fidesz, meg a KDN.
Hát a Fidesz ezt megfogalmazta, de ettől nem leszünk egészségesebbek. Tehát az, hogy az idiót eltörlik, vagy nem, hát ez aztán a semmilyen módon nem fogja befolyásolni az egészségügy helyzetét.
Jó, és a reformokkal kapcsolatban mit gondolnak? Például a több biztosítós vagy több pénztáros modell, már én sem tudom, hogy mondjam, mert tegnap ebben volt egy nyelvi problémánk.
Hát majd egyszer egy írásos előterjesztést készhez kapunk, amiben egy olyan vélemény van, amit már a kormány legalább egy hete magáénak mond, és nem változtatott rajta, akkor hajlandó vagyok ebbe véleményt mondani, addig nem. Hát találgatásokra egy másik találgatással válaszolni, az a legnagyobb hülyeség, amire mi nem nagyon vagyunk hajlandóak.
De azért volt az MDF-nek is ezzel kapcsolatban elképzelése, Pusztai Erzsébet például több ilyen konferencián részt vett, és ő azt mondta, hogy akár el tudja azt is képzelni, hogy ilyen szakmacsoportonként legyenek biztosítók, kvázi magánbiztosítók, és akkor ez lehet, hogy segít, hiszen azok jobban ismerik azokat a specifikumokat, amelyek az adott szakmai és
általános közelítés magába fogó véleményt, hogy mondjak erről az egészről. Én a reform alatt azt érteném, hogy a magyar egészségügy abban legyen értekelt, hogy a magyar társadalom minél egészségesebb legyen. Ma az egészségügyi finanszírozás az rendben van, csak a finanszírozás nem ezt erősíti. Ma egy orvos, egy kórház, egy intézmény nyilván akkor jár a legjobban, hogyha minél több betege van, minél többet ellát, és minél többet gyógyít és ápol. Én meg azt mondom, hogy a hangsúlyt sokkal inkább a megelőzésre, a prevencióra kéne helyezni, mert lehet, hogy ez most drágábbnak tűnik. Hát milyen ország az, milyen egészségügyi rendszer az, amelyik mondjuk évtizedek után eltörli a kötelező tüdőszűrés intézményét? Ez egy pár hete történt meg. Hát hol itt a gondolkodásban, a gondolatiságban a megelőzés fontossága, amikor azt mondják, hogy erre nincs pénz, és akkor ez nem kötelező. Ha a biztosítók belépnek ebbe a rendszerbe, és ez csak a magam okfejtése, akkor én azt gondolom, hogy egy biztosítónak a legjobb biztosított az egészséges biztosított. Ezért az a biztosító mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ezt Nyugat-Európa számos országával megteszik, hogy a megelőzést, a szűrést preferálja, sőt, hogyha valaki ezt nem teszi meg, akkor az büntesse is. Például, aki nem megy el évente kötelező szűrővizsgálatokra, amit a biztosítója előír, akkor azoknak magasabb biztosítási díjat kell fizetni. Na, ha ez a fajta szemlélet kezd eluralkodni, és ez az egészségügytől a mostani, jelenlegi struktúrájában alig ha várható, mert nem ebben érdekelt, akármilyen csúnyán hangzik meg, akárhogy meg fog rám haragudni nagyon sok kórházigazgató meg orvos, a megelőzésre kell a hangsúlyt fektetni. Ha a biztosítók belépnek ebbe a történetbe, akkor én azt gondolom, hogy ők alapvetően ebben lesznek érdekeltek, mert ő nekik nem az a cél, hogy...
Hát a megállapodásban az szerepel, hogy nem emelhet díjat, legfeljebb kiegészítő szolgáltatásért kérhet pénzt.
Hát nézem, hogyha a biztosítási feltételeket mondjuk egy kaszkóhoz hasonlóan olyan bónuszokhoz vagy olyan teljesítésekhez köti, akkor ez szerintem nem kizárt, vagy nem kizárható. Egyébként, ha így lesz, akkor ez egy elég nagy ostobaság. Hát hogy fogjuk az embereket érdekelté tenni?
Benne van a megállapodásban, hogy az erre fordított...
Hát azt majd megváltoztatják, azt általában évente megváltoztatják, és hogyha egy kicsit megvilágosodnak, akkor rájönnek, hogy azért ilyen elemeket ebbe illene beletenni, mert a személyes felelősség, a konzervativizmus az egyik alapvetése, a személy felelőssége, a környezete, a családja, a nemzet és önmaga iránt is, ennek az egyik lényeges eleme lehet az, hogyha ez itt is megnyilvánul.
Egy utolsó kérdés. ősszel az javaslatokat igyekszik benyújtani az országgyűlésnek?
Hát van az MD1 csomagja, a középosztály védelmében az a 13 pontos csomag, amit mi letettünk a koalíció asztalára. Mi azt gondoljuk, hogy ennek számos olyan eleme van, ami megérett arra, hogy a jogalkotási programba bekerüljön. Kísérletet teszünk az adórendszer reformjának egyszerűsítésének a véghezvitelében, úgy, ahogy beadtunk Tanako Andrással egy olyan módosítójavaslatot, ami egyszerűsíti az adóbevallás menetét. Ezt a sort folytatni fogjuk. Továbbra is erőltetjük a privatizáció menetét, mégpedig úgy, hogy a középosztály a tőzsdei privatizáción keresztül, illetve a privatizálandó cégek tőzsdére vitele által tulajdonrészhez juthasson. Szeretnénk elérni, hogy a megtakarítások adómentesek legyenek. Szeretnénk felelős olyan öngondoskodó magatartásra rávezetni az állampolgárok sokságát, amely sok-sok gondot és terhet levesz mások válláról, az egyéni felelősség megjelenését a döntésekben, az életvitelben, a közösséghez való viszonyulásban feltétlenül fontosnak tartjuk. De amiről érdemes beszélni, az az adórendszer, a korrupció visszaszorítása, tiszta kezek hivatalának a felállítása. Nyilván ön is tudja, hogy nemrégiben készült egy közvéleménykutatás. A magyar gazdaság versenyképességnek legnagyobb akadályaként 85% a korrupciót jelölte meg, tehát a korrupció ellenes harc, bizottságok felállítása. Ez mind-mind olyan program, amit mi ősszel folytatni fogunk.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt. Az elmúlt egy órában Herényi Károlyt, az MDF frakció vezetőjét hallották.